A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Uram, én olyan hálás vagyok ezért az énekért, hiszen olyan jó ezzel az énekkel elcsendesedni, ráhangolódni az ígére, az ige hirdetésre, és tudni azt, hogy Te valóban szólni szeretnél ezen a mai délelőttön. Hálás vagyok, Uram, hogy ma hajnalban, amikor felkelhettem és készülhettem az ígére, az ige hirdetésre, van hálás vagyok, hogy az én szívemet is metszetted, formáltad, olyan sok mindenben rámutattál arra, hogy mennyi mindenben szükség van a változásra az én életemben is. És Uram, könyörgöm azért, hogy Te ébresz készséget itt a drága gyülekezetnek a szívében is, hogy nekik is, mint ahogy nekem is, mindannyiunknak szükségünk van a változásra, a formálódásra, hogy engedjük, hogy a Te szavad elvégezze ezt mi bennünk. Ezért szól a Te igéd, ezért szólsz ezen a mai délelőttön is. Add, hogy tudjunk figyelni a Te szavadra. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jakab levelének első fejezetében, a 22. verstől a 27. versig a következőképpen. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörbe nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság.
Szívem csendben az Úrra figyel, mi segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, már a második alkalommal foglalkozhatok ezzel az ige szakasszal, hiszen a múlt hét folyamán, azok, akik esetleg voltak istentiszteleten, a múlt hét folyamán is a Jakab levelének első fejezetéről hirdethettem az Isten igéjét, csak akkor a 16. verstől a 21. versig volt, és most egy ilyen folytonosságban pedig a 22. verstől olvashattam az igét, és akkor arra helyeztem a hangsúlyt az ige hirdetésben, hogy három dologra van szükség a hívő ember életében, és párhuzamba állítottam az emberi élethez szükséges három tényezővel. Példaként említettem a levegőt, vagy másképpen a lélegzetet, a lélegzést. Aztán példaként említettem a folyadékot, mint a forrást, és harmadik példa pedig volt maga a táplálék. És ezt állítottam párhuzamba a lelki ember életében szükséges három tényezővel, három fontos tényezővel, mint ahogy a levegő is, a táplálék is, és a folyadék is nélkülözhetetlen egy embernek az életében, ugyanígy párhuzamba állítva A levegő, mint az imádság, a folyadék, a forrás, mint az Isten igéje, és a táplálék, mint a gyülekezetbe járás a hívő ember életében, hogyha ez nincsen meg, akkor életképtelen. És ezért, drága testvérek, becsüljétek meg azt, hogy megszólítható az Isten, becsüljétek meg azt, hogy Isten szól, és becsüljétek meg azt, hogy van gyülekezetetek. Mind a háromra lehetne pozitív és negatív példát mondani, nyilván az idő rövidsége miatt erre nincs most lehetőség, de látjuk azt a Bibliában, hogy ott, ahol negatív értelemben nincsen a három közül bármelyik, akkor már életképtelen a lelki ember is. És így van ez egyébként ebben a világban, a mi fizikai testünkben is, hogyha a három nincs meg, vagy a háromból egy nincs meg, akkor életképtelen. És ahogy az ember képtelene három nélkül létezni, így van szüksége erre a három dologra is a hívő embernek, hogy imádkozzon, azaz beszélgessen Istennel, hogy igét olvasson, azaz lehetőséget teremtsen, hogy Isten szólhasson hozzá, és járjon gyülekezetbe, hogy a közösségben erősödjön, megpihenjen a hitben járó ember. Ezek nélkül életképtelen tehát a hívő ember. A hit csak ezek által erősödhet, a hit csak ezek által gyarapodhat és növekedhet. Ahogy egy házasságban is, csak akkor mélyülhet a szeretet, az egymás iránti elkötelezés, ha mindketten beszélgetnek egymással őszintén, hogyha mindketten megbíznak egymásban, hogyha minél több időt töltenek egymással, azaz közösségben vannak egymással, ezek egy jó házasságnak az alappillérei. A hívő életnek is, tudjátok, vannak alappillérei. A mai alkalommal azt nézhetjük meg az igéből, hogyha valaki ezekre az alappillérekre, vagy alapokra helyezi az életét, ha komolyan veszi az itt elhangzottakat, akkor ez hogyan mutatkozik meg a hétköznapi életben. Mert tudjátok, drága testvérek, hogy Isten országa nem szavakban és beszédekben áll, hanem tettekben, ami valójában azt jelenti, hogy jó cselekedetekben és gyakorlásban. Isten olyan embereket akar, akik követik őt és cselekszik az ő akaratát. Akik engedelmességben járnak, és életük minden területét az engedelmesség járja át. És elszomorító az, amikor egy hívő ember engedetlen. Mint ahogy egyébként édesanyák, ha már itt anyák napja van, mindenféleképpen anyai példát hadd hozzak. Édesanyák, ti nagyon elszomorodtok akkor, amikor engedetlen a gyermeketek. Itt van édesanyám, tudnom esélni róla, hányszor voltam engedetlen, hányszor szomorítottam meg az ő szívét. És elszomorít az, amikor a hívő emberek, legalábbis magukat hívőknek gondolják, és engedetlenek az Istennel szemben. Mert tudjátok, a hit az abban mutatkozik meg, hogy valaki elkezd engedelmeskedni Istennek. Ha én szeretem a feleségemet, akkor ez abban mutatkozik meg, hogy ez kézzel foghatóvá válik. Ha szeretem édesanyámat, akkor ez abban mutatkozik meg, hogy kézzel foghatóvá válik, hogy engedelmeskedek neki. Tudjátok, kedves testvérek, Isten azt akarja, hogy engedelmességben járjunk. Isten a javunkat akarja, ezt olvashatjuk az Új Szövetségben. Hogy akik szeretik az Urat, azoknak minden javukra van. Minden. Az örömök is és a terhek is egyaránt. De azok, akik engedelmességben járnak, azok lesznek majd a hitnek a példái. Mert hittel tudtak ráállni arra az útra, amihez valóban hit és engedelmességre van, hitre és engedelmességre van szükség. És éppen ezért tehát, akik engedelmességben járnak, és életük minden területét az engedelmesség járja át, nem csak bizonyos területek kerülnek Isten fennhatósága alá, hanem minden, akkor ez a hit útja. Ő nem vasárnapi keresztényeket akar. Isten nem vasárnapi keresztényeket akar, hanem mindennapi követőket. Akik életük minden napján és minden területén szeretik és követik őt. Mint a házasság. A feleségem, lehet, hogy már a testvéreknek a könyökén jön ki a házasság példája, de egyrészt Úgy gondolom, hogy az Istennel való kapcsolat, ezt a Bibliában láthatjuk, hogy az Istennel való kapcsolat, az mindig a házasságban, mint példaként jön elő. A feleségemet nem csak akkor szeretem, amikor együtt vagyunk, amikor velem van, hanem életem minden pillanatában, minden szavában, minden tettében. Amikor fizikailag távol vagyunk egymástól, akkor is szeretem, és hűséges vagyok hozzá, és akkor is, amikor együtt vagyunk. Nem időszakhoz kötött a házas élet. És hadd szólítsalak meg benneteket, kedves Marian és Laci, akik néhány hét múlva összekötitek az életeteket, legyen most egy jegyes oktatás az Isten tiszteleten is, hogy a házas élet az nem egy ilyen időszakos. Hogy amikor együtt vagyunk, akkor jó, amikor meg nem, akkor meg, hát akkor külön. A házas élet az nem ilyen, nem időszakhoz kötött. Nem időszakhoz kötött a házas élet, és nem időszakhoz kötött az Istennel való élet sem. Nem időszakhoz kötött, nem helyhez és időhöz van kötve, hanem helytől, időtől, társaságtól, emberektől, körülményektől függetlenül Isten szeretem olyan környezetben is, ahol egyébként nem szeretik, ott is, ahol őt megvetik, szídják, és olyan időben is, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, hogy menjen. Istennek való engedelmesség is az őt követése tértől és időtől független. Mint ahogy kedves Marian, kedves Laci, ti úgy kötitek össze az életeteket, hogy tértől és időtől függetlenül. Hogy legyen bármilyen helyzet. És úgy gondolom, hogy azok, akik házasságban élnek, azok nagyon jól tudják, hogy miről beszélek, hogy tértől és időtől független a házas élet. Mert egy sokkal mélyebb szövetség. És az Istennel való élet is egy sokkal mélyebb szövetség, ahol téren és időn kívül az a szeretet, az a mély szeretet kapocs, ami Istennel összeköt, az mindenre kihat. Nem térhez és időhöz van kötve. Nem csupán vasárnap, hanem nap mint nap. Reggelenként és esténként olvassuk az igét. Engedjük, hogy Isten szóljon hozzánk igéje által. Amikor vasárnap a gyülekezetbe jövünk, hogy a hirdetett igén keresztül megismerhessük jobban Istent, hogy közelebb kerülhessünk hozzá, hogy megérthessük az ő akaratát, akkor mindezt átültetjük a gyakorlatba, és megéljük a hétköznapokban. Mert drága testvérek, az, hogy te milyen hívő vagy, az nem vasárnap dől el, hanem az hétfőtől szombatig. Az hétfőtől szombatig. Mert itt a legkegyesebb emberek tudnak együtt lenni, de a kérdés az, amiről itt Jakab beszél, hogy az ő kegyessége hiába való, ha nem fékezi meg a nyelvét, ha nem tartózkodik a világtól, ha nem teszi azokat a akár diakóniai, mert ebben a levélben előjön a diakóniai kérdés, ugye, amikor azt mondja, hogy látogassátok az özvegyeket, árvákat, hogyha nem lehet apró pénzre váltani a cselekedetekben azt, hogyha szeretem az Urat, akkor ez megmutatkozik az emberi oldalról. Ez megmutatkozik az emberi oldalról. Igen, drága testvérek, tudjátok, a szeretetről hatalmas könyvbirodalmat lehet találni. Könyvek ezrei, könyvek tízezrei foglalkoznak a szeretettel, de ha mindezt nem váltom apró pénzre, és egyébként nem tudom szeretni a másik embert, akkor mi haszna volt annak, hogy bújtam a könyveket, és hatalmas ismeretet szereztem a szeretet fogalmáról, amikor fogalmam sincs arról, hogy mit jelent szeretni a másikat tettekben és gyakorlatban. Bocsássatok meg, hogy ezt mondom, de számomra Rousseau-nak az élet felfogása, ugye sokan ismerik azért Rousseau-t, Rousseau-nak az élet felfogása és Rousseau-nak a pedagógiai tanulmánya azért hiteltelen, mert ennek az embernek, akinek két gyermeke is született, bedugta az árvaházba. És ő megírt hatalmas könyveket, irodalmakat épített föl, hogy hogyan kell a gyerekeket nevelni. Érzitek, hogy ez a hiteltelenség? És akkor leírja egy tanulmányába Rousseau, hogy a gyerekek nem rosszak, nem bűnösek, csak a társadalom teszi azzá. Mit tud ez, amikor másfél évesen már a gyerekkel harcolni kell, hogy milyen akarata van egy ilyen gyereknek? Milyen hiteltelen. És így van ez, drága testvérek, Valaki olvassa, majmolja a könyveket, talán előről, hátulról, oldalról, alulról, felülről betéve tud dolgokat, esetleg még a bibliai igéket. De hogyha ez nem látszódik meg az életén, akkor mit ér ez az ismeret? Mit ér ez az ismeret? Ezért írja Jakab, hogy legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert az az ember, aki mindent tud a szeretetről, de egyébként egy tapintatlan tuskó, az becsapja önmagát és áltatja saját magát. Aki azt hiszi, hogy hallgatja az igét, hogy mindent tud az Isten országáról, de nem engedelmeskedik Istennek, nem követi őt és nem szereti a fele barátját, akkor mit ér az ő ige hallgatása? Akkor becsapja saját magát. És ezért hozza Jakab a tükör példáját elénk. A tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Ezért hozza ezt a példát. Drága testvérek, ti, akik alkalomról alkalomra hallgatjátok az igét, és lehet, hogy ahogy kimentek ezen a kapun, már el is felejtettétek, hogy mit mond az ige, és elfelejtettétek, belenéztetek az ige tükrébe, és aztán elfelejtettétek, hogy kik is vagytok valójában. Hogy ki vagyok én valójában. Akkor becsapom saját magamat. Akkor mit ér az, ha belenézek ebbe a tükörbe? Semmit. Ezért mondja Jakab, hogy tekintsetek az igazság törvényébe. És tudjátok, kedves testvérek, a hitnek a mércéje a szeretet. És ezt hadd húzzam alá, hogy a te hitednek a mércéje a szeretet. Hogy minél mélyebb a hited, annál mélyebb a szeretet benned. Az Istenbe vetett hit, az a szeretetben mutatkozik meg. Mivel hiszek Istenben, ezért szeretem őt, és mivel szeretem őt, ezért szeretem a másik embert is. Ezért írja Pál apostol olyan szépen a korintusi levélben. Hadd olvassam fel, annyira tanulságos az 1 Korintus 13, ugye a szeretet himnusza. Hogy milyen kézzelfoghatóvá, milyen valósággá válik az, amiről Pál apostol itt beszél. Azt mondja, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen bennem, akkor semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Tudjátok, drága testvérek, szeretet nélkül nincs hit. Mit ér az én hitem, ha nincsen bennem szeretet? Mert ott, ahol hit van, van szeretet is. Ahol nincs szeretet, ott nincs hit. Erről beszél Jakab ebben a részben, és ezért a hit mindig a gyakorlatban mutatkozik meg. Ha én hiszek Istenben, akkor ennek van megnyilvánulási formája. Látható, kézzel foghatóan tapasztalható. Hogyha valaki hisz, és a Krisztusba vetett hite ott van, valóságossá válik az ember életében, akkor annak vannak kézzel fogható jelei, és az a szeretetben mutatkozik meg. Ezért beszél Pál apostol, hogy semmit nem ér az ő prédikációja, az ő profétálása, nyelveken szólása, és lehetne sorolni, mennyi minden, hogyha ezek... Ha benne nincsen szeretet, akkor ezek mind semmit nem érnek. Semmit. Mert a hitnek a mércéje a szeretet. És hogyha nincs benned szeretet, akkor ne áltasd magad, akkor nincs benned hit. És erről beszél Jakab, hogy kell, hogy legyen megnyilvánulási formája a hitnek. És példaként hoz föl egy nagyon komoly és nyilvánvaló dolgot. Azt mondja a 26. versben, ha Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól, ez egy másik. És aztán beszélő az özvegyekről, álvákról, hogy látogassátok, hogy gondoskodjatok róluk. A szavunk, tudjátok, egy nagyon jó mérce a szeretetre. Nagyon jó mérce. Ahogy a hit mércéje a szeretet, úgy a szeretet mércéje például az életünk és a szavunk. Mit mondunk a másikról, hogyan vélekedünk a másikról, mit terjesztünk róla, milyen indulattal vagyunk a másik ember iránt, milyen jó lenne, kedves testvérek, ha meg tudnánk zabolázni, meg tudnánk fékezni a nyelvünket, és a szeretet lenne a szavunk mozgató rugója. Milyen jó lenne. És milyen jó lenne, eképpen a szeretetünk mozgató rugója pedig a hitünk lenne. Milyen jó lenne. A Krisztusba vetett hitünk. Nézzétek meg Krisztust. Ha a szeretetre példát szeretnétek keresni, akkor ne keressetek senki másban, egyedül Krisztusban. Hogy Krisztus hogy tudott szeretni egy vámszedő Zákeust, akit mindenki megvetett egyébként. Mindenki. Csak érdek barátai voltak. Tudjátok, ahol van a dög, oda gyűlik a keselyű. Ahol van zseton, ott vannak érdek barátok. Ennek a Zákeusnak csak érdek barátai voltak. És ez a Jézus milyen feltétel nélkül tudja szeretni ezt a mindenki által megvetett vámszedőt, ezt a Zákeust. Hogy tudott szeretni egy házasság törésen rajta kapott parázna asszonyt, akinek azt mondta, hadd idézem, olyan megindító ez a néhány mondat, amit vált Jézus ezzel az asszonnyal. Asszony, szólt hozzá Jézus, hol vannak a vádlóid? Senki sem elítél téged? Senki, Uram, felelte az asszony, mire Jézus így szólt, én sem ítélek el, menj, de többé ne vétkezzél. Micsoda szeretet és irgalom van ennek a drága Jézusnak a szavaiban. Mi már lehet, hogy kiosztottuk volna ezt az asszonyt. Elküldtük volna. És hát ezzel az irgalommal, ezzel a szeretettel tudja megnyerni Jézus. És ott van benne, ebben a mondatban az az igazság, hogy szereti Jézus ezt az asszonyt, de azt mondja, hogy menj el, és többé ne vétkezz. Hogy ne élj úgy, ahogy téged ide citáltak. Hogy micsoda szeretet, és higgyétek el, hogy ez a szeretet fogja tudni átformálni az embert. Mint ahogy engem is, hadd mondjam el, engem is ez a szeretet tört össze. Hogy annak ellenére, hogy milyen voltam, szeretett Jézus. És benneteket is egyedül ez a szeretet fog tudni összetörni. Nem az ítélet. Az ítélet az, ha valakit az ítélet sújt össze, vagy tör össze, akkor az a félelem miatt fog összetörni. De tudjátok, Jézus nem a félelemre appellál, Jézus nem megfélemlíteni szeretne. Ő nem azt akarja, hogy félelemből törj össze, hanem a szeretetből. Jézus annyira szeret, hogy még így is. Annyira emlékszem, egy édesanya, nagyon-nagyon régen történhetett, vagy 20 éve, egy édesanya mondta el nekem, hogy az ő fia az ilyen játékterem függő volt. És egy idő után már nem volt elég a saját fizetése, hanem elkezdte meglopni az ő saját édesanyját, édesapját. És havonta több 10 000, 100 000 forint ment el a játékgépbe. És aztán ott volt ez a fia is, akiről szó volt, és ez a fia azt mondta, hogy az tört össze, hogy az én édesanyám ennek ellenére szeretett. Hogy én megloptam, hogy én eljátszottam mindenemet, meg mindenét, amiért a család dolgozott, és ez a szeretet tört össze és gyógyított ki ebből a megkötözöttségből. Higgyétek el, drága testvérek, hogy egyedül a szeretet képes erre. Egyedül. És egyedül a Jézusi szeretet képes arra, hogy az ember élete megváltozzon. És hogyha Jézus ezt mondja, akkor miből gondoljuk, hogy a mi keménységünk, ítélkezésünk az másnak a javát fogja szolgálni. Hát ha Jézus ilyen szeretettel szeretett minket, hát akkor nekünk is ez a feladatunk, hogy ezt a szeretetet továbbadjuk. Szeressük a másikat, akkor is, ha egyébként talán nem szeretetre méltó. Akkor is, hogyha senki sem szereti. Hogy ne álljunk be abba a sorba, amiben a többiek beleállnak. Micsoda szeretet és micsoda irgalom volt Jézusban. Vagy mekkora szeretetet tanúsított számomra, ez nem olyan régen történt ez a felismerés, pedig az ember tudta, csak nem gondolt bele, vagy nem, én legalábbis nem gondoltam bele soha ennek a mélységébe, hogy mekkora szeretetet kellett tanúsítania Jézusnak Júdás felé, akiről tudta, hogy ő el fogja árulni őt. És nézzük meg az evangéliumokban. A három együtt töltött év alatt egyetlen egyszer nem beszél Jézus Júdásról, hogy te milyen gané alak leszel. Hanem egyedül az utolsó vacsorában tesz rá utalást Jézus, hogy az fog engem elárulni, akivel együtt mártom be a pohárba a kezem. Ennyi. De nincs szitkozódás, nincs panasz, értitek, hogy ez a szeretet? És a szeretetnek az egyik legteljesebb megjelenése a kereszten történt, amikor azt mondja Jézus, hogy Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy nem szitkozódik a kereszten, nem káromkodott ott a kereszten, nem volt benne indulat, hanem még a legnagyobb szenvedések közepette is szeretet és irgalom volt benne a másik ember iránt. És ez a szeretet, ahogy János írja az első levelének 4. fejezetében, ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Legyen a hitünk a Krisztusba vetett hit, és legyen szeretetünk mércéje a krisztusi szeretet. Mert a krisztusi hit, ahogy fogalmaz Jakab, azt jelenti, hogy megőrzi az ember önmagát a világtól. Távol tartja. Ne szeressétek a világot, mert a világ nem szerette sohasem Krisztust. Sohasem szerette a világ Krisztust. De ezért írja János szintén az első levelének 2. fejezetében. Azt mondja, ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Aki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. És mindjárt hadd tegyem hozzá, itt a koszmon szót használja János. A világ alatt nem azt érti János, nem arról van szó, hogy a benne levő embereket, a természetet, a környezetet, hanem arról van szó, hogy azt ne szeressétek, sőt, határolódjatok el mindattól, ami ebben a világban tapasztalható, a kívánságtól, a kérkedéstől, amit ha szétnéztek, láttok. Látjátok, hogy mi van ebben a világban. És most itt nem a teremtett világról van szó, hanem arról, ami ebben a világban van, ami ebben a világban tapasztalható. És mit ír erről a világról, erről a kozmon szóról? János, idézem János evangéliumának 1. fejezetét, figyeljetek! Jézus a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Szóval azok, akik Krisztusban hisznek, vagy ebbe az irányba mennek, vagy ebbe. Vagy ezen az oldalon vannak, vagy azon. Vagy ezt szeretik, vagy azt. Ennek a hitnek lesz a mércéje az életük, és az, amit mondanak, és ahogyan mondják. Ezért a Krisztusba vetett hit az nem elmélet, hanem gyakorlat. Nem elmélet, ne elméletbe higgyetek Krisztusba, és ne elméletben kövessétek őt, hanem járjatok engedelmességben, és szeressétek őt. Mert aki szereti Krisztust, szereti fogja a másikat is. És ezért beszél Jézus a két legfontosabb parancsolatról, amit majd fogok idézni az úrvacsorai liturgiában is. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. És tudjátok, a második parancsolatot azt nem fogjuk tudni teljesíteni az első nélkül. Ezt látjuk a világban is. Hogyan próbálják emberek szeretni egymást. De Isten nélkül nem fogják tudni szeretni egymást igazán. Nem. Ezért a sorrend nagyon fontos. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első. És ha ez megvan, akkor fogod érteni azt a mondatot, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Mit ért ez alatt Jézus? Hát magunkat mindennél jobban szeretjük, nem? Mindennél. Milyen gyorsan ki tudjuk magunkat húzni dolgokból. Anna lányom ilyen, mindegyiket úgy szeretem, de Annába ezt úgy szeretem, amikor valamit számon kérek rajta, azonnal azt mondja, hogy Lili volt. Hárít. Magát akarja felmenteni. Nem ő volt. Mikor láttam, éppen tegnap volt egy ilyen jelenet. Rálépett Anna Lilire, láttam, hogy tudatosan tette ezt. Erre Anna azt mondja, hogy hát miért volt ott Lili? Ennyire szeretjük önmagunkat, hogy magunkat mindenből ki akarjuk húzni. Nem én vagyok a hibás. Minden, a rendszer a hibás, az állam a hibás, a kormány a hibás, az Orbán a hibás, mindenki hibás, mindenki hibás. Hát ez az, amikor magunkat szeretjük mindennél jobban. Mindennél jobban. Mindenki hibás, csak mi nem, meg én nem. És ezért mondja a Jézus, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Amennyire szereted magadat, annyira szeresd, sőt, még jobban szeresd. És ha valaki megérti az első mondatot, hogy ha valaki mindennél jobban szereti az Urat, akkor fogja igazán apró pénzre váltva szeretni a másik embert. És ezért írja János apostol. Azt mondja, hogy szeressük tehát Istent, mert Isten előbb szeretett minket. Aki azt állítja, hogy szeretem az Istent, de fele barátját gyűlöli, az hazug. Aki ugyanis nem szereti testvérét, akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szerethetné? Ezt a parancsot kaptuk tehát tőle. Aki szereti Istent, szeresse testvérét is. Mert drága testvérem, az, hogy te mennyire szereted a fele barátodat, az egy kérdés. De az, hogy mennyire szereted Istent, az abban fog látszani, hogy mennyire szereted a fele barátodat. Mert ez lesz a Krisztusba vetett hitnek a mércéje. Ha hallgatjátok az igét, akkor tartsátok is meg. Mert az lesz igazán boldog, ahogy írja Jakab, aki hallgatja és meg is tartja az ő szavát és beszédét. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy egy mércét adtál eljöveteleddel, kereszthaláloddal. Egy mércét adtál a hitnek a mércéjét, és olyan magasra tetted, hogy ezt magunktól, önerőnkből ezt nem is tudnánk teljesíteni. De hálásak vagyunk azért, hogy azok, akik mindennél jobban szeretnek téged, azok, akik behívtak az életükbe, azoknak az életében, akikben lakozást vettél, azok már nem az emberi szeretettel, hanem azzal a szeretettel fognak tudni szeretni, ahogyan te is szereted őket. És köszönjük, hogy ezzel a krisztusi szeretettel lehet odahajolni a másikhoz, lehet megbocsátani, lehet irgalmasságot gyakorolni, mert egyedül a szeretet fogja a békességet megteremteni. Urunkat, hogy így tudjunk engedelmességben járni, mindennél jobban szeretni téged, hogy ezt lássa a világ, ahogy az igében is olvashatjuk, amikor azt mondod, arról ismer meg benneteket a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Úrunk, add, hogy ezzel a krisztusi szeretettel tudjuk szeretni a másik embert. Amen.